tenyere puha és meleg volt. Linnének tetszett ez a naív, leplezetlen bámulat, ahogyan a férfi ránézett. Jackie azt mondta róla, hogy csodálatos, és a barátja ezzel nyilvánvalóan egyet is értett. Mámoros, lágy, édes érzés futott végig az ereibe. Ugye milyen szép itt? Szólalt meg végül. Jöjjön, Simon, hagyd mutassa meg a birodalmamat, az új intézőmnek. Amint előre ment, ezt cikázott át a fején. Borzalmasan, borzalmasan jól érzem magam. Tetszik, Jackie barátja. Rettenetesen tetszik. Majd hirtelen belehasított egy másik gondolat. Ez a Jackie milyen szerencsés? Tim Allerton hátradőlt a nádszéken, és nagyot ásított, miközben kibámult a tengerre. Aztán gyors oldalpillantást vetett az anyjára. Mrs. Allerton 50 éves volt, körülbelül haja már egészen fehér volt, ennek ellenére jól tartotta magát. Valahányszor a fiára nézett, csipetnyi szomorúság jelent meg a szája körül, ezzel azonban csak fia iránti odaadó rajongását próbálta palástolni. Ez még idegeneket is csak a legritkább esetben tévesztett meg. Tim maga pedig tökéletesen tisztában volt a mögötte rejlő szeretettel. Te tényleg szereted Majorkát, anyu? Kérdezte. Hát, fontolgatta a kérdést Mrs. Allerton, minden esetre olcsó hely. És hideg, tette hozzá Tim, és enyhén megborzongott. Magas, vékony dongájú barna fiatalember volt, a keze hosszú, finom vonalú. Szomorú személyhez, határozatlan vonalú állához alig illett barátságos, kedves mosolya. Néhány éve komoly tüdőgyulladása volt, azóta vált fizikuma ilyen törékenyé. Az a hír járta róla, hogy irodalmi ambíciókat dédelget, ám barátai tudták, hogy nem örül, ha erről faggatják. Mire gondolsz, Tim? Mrs. Allerton éversége egy pillanat alatt riadóit jelzett, ragyogó, sötét barna szemével gyanakodva nézett fiára. Egyiptomra! Vigyorgott rá Tim. Egyiptomra! Mrs. Allerton hangja kételkedően csengett. Ott igazi meleg van, anya! Puha aranysárga homok! A Nílus! Képzeld el, milyen pompás lenne végighajózni a Níluson! Nem jó ötlet? Ó, dehogy nem, mondta az anya szárazon. Csak éppen Egyiptom meglehetősen drága mulatság, kedvesem. Egy hajóút nem olyanoknak való, akiknek a filléreket is számolgatni kell. Tim felnevetett. Felállt, nyújtózkodott. Hirtelen elevennek és tetrekésznek tűnt. A költségeket én vállalom, jelentette ki izgatott hangon. Úgy bizony. Bejött néhány kis számításom a tőzsdén, és pedig tökéletesen kielégítő eredménnyel. Ma reggel kaptam a hírt. Ma reggel? Kérdezte Mrs. Allerton élesen. De hiszen mindössze egy levelet kaptál, és az is... Ajkába harapva félbeszakította önmagát. Tim egy pillanatig határozatlanul állt, nem tudta bosszankodjon-e vagy mulasson, végül is az utóbbit választotta. És az is Joannától jött, fejezte be hűvösen a félbe maradt mondatot. Ahogy mondod, anya, micsoda detektív királynő lett belőled, még magának a híres Poirotnak is iparkodni kellene, hogy a közelébe kerülnél, nehogy lepipáld. Mrs. Allerton meglehetősen kellemetlenül érezte magát. Csak ahogy megláttam a kézírást, mindjárt tudtad, hogy nem egy részvényügynök kezeírását. Származik. Igaz? Igazad volt. Ami azt illeti, tegnap kaptam a hírt, szegény Joannának a kézírása valóban feltűnő össze-vissza tekereg a borítékon, akár egy részeg pók. És mi hír Joannáról? Ír valami érdekeset? Mrs. Allerton igyekezett hangjának természetes és közvetlen színezetet kölcsönözni. Fiának és Tim másodunoka testvérének, Joannának barátsága mindig is zavarta. Nem mintha feltételezte volna, hogy van valami köztük. Biztosra vette, hogy efelől nyugodt lehet. Tim sohasem tanúsított érzelmi érdeklődést Joanna iránt és a lány sem ő iránta. Viszont mindkettőjüket rendkívüli mértékben érdekelték a pletykák, szerettek más emberekkel foglalkozni, más embereket kibeszélni. Joannának különösen csípős volt a nyelve, rengeteg közös barátjuk és ismerősük volt. Mrs. Allerton nem félt, hogy Tim netán beleszeret Joannába. Mégis valahányszor a lányjal találkoztak, vagy levél érkezett tőle, szokatlanul ideges lett. Ezen kívül más, nehezen körülhatárható érzések indultak bensőjében. Talán az önmagának sem bevallott féltékenység, ami akkor, amikor először érzékelte Tim őszinte felszabadult örömét Joanna társaságában. Anya és fia tökéletes együttest alkottak, tökéletes együttest, és valahányszor egy másik nő figyelemmel és érdeklődéssel közeledett Tim felé, Mrs. Allerton megijedt. Érezte, hogy jelenléte, mint egy éket ver a fiatalok közé. Több ízben tapasztalta, hogy mikor egy-egy heves vita közepén beült közéjük, kötelességszerűen bevonták ugyan a társalgásba, de az előbb-utóbb rendre elakadt. Mrs. Allerton tehát egyáltalán nem kedvelte Joanna Shuthwaite-ot. Úgy érezte, őszintén affektáltnak és általában véve felületesnek tartotta. Nem kis nehézségébe került, hogy rossz véleményét hanghordozásával ne éreztesse. Mint egy válaszként a korábbi kérdésre, Tim elővette zsebéből a levelet és újra átfutotta. Anyja figyelmét nem került el, a levél terjedelme. Semmi különös, mondta Tim. Devessék válnak. Az öreg Montit elkapták, valamint részegen vezetett. Windesham Kanadában utazott. Úgy látszik, kínosan érintette, hogy Linnél és Jevai kikosarazta, és ráadásul hozzámegy az új intézőjéhez. Hogy mik vannak? Szörnyű alak lehet az a férfi. Nem. Egyáltalán nem az. A Devonshire-i Doyle családból származik. Persze egy fillérje sincs, ezen kívül korábban Liné egyik legjobb barátnője volt a menyasszonya. Nem rossz, mi? Én egyáltalán nem tartom mulatságosnak, válaszolt Mrs. Allerton elpirulva. Tim gyors és gyengébb pillantást vetett rá. Tudom, anya, te nem helyesled, amikor az emberek egymás férjét vagy feleségét csábítják el. Az én időmben még léteztek erkölcsök, folytatta Mrs. Allerton. És ez nagyon is rendjén volt. Manapság a fiatalok azt hiszik, hogy azt csinálják, amit akarnak. Hát, igen, mosolyodott el Tim. Manapság igencsak azt hiszik, de úgy is cselekednek. Nézd meg Linnére Dzsivájt. Ezt én undorítónak tartom. Fel a fejjel, derék kőkorszaki szülőanyám, kacsintott rá Tim. Azt hiszem, egyetértek veled én is. Minden esetre én még senki feleségét vagy menyasszonyát nem csábítottam el. Biztos vagyok benne, hogy nem is tennél ilyet soha, válaszolt Mrs. Allerton. Majd felknőtten hozzátette, megfelelő neveltetésben részesültél. Tehát tiéd az érdem, nem az enyém, mosolygott anyjára kötekedve Tim, majd összehajtotta a levelet és eltette. A legtöbb levelet megmutatja, futott át Mrs. Allerton anyán. Joanna leveleiből viszont csak részleteket olvas fel. Elhessegette a gondolatot, és igyekezett barátságosnak látszani. És hogy van Joanna? Megvan valahogy. Azt írja, lehet, hogy fűszerkereskedést nyit, Mayfairben. Ez a lány mindig csak panaszkodik, hogy milyen nehezen boldogul, mondta Mrs. Allerton alig leplezett rossz indulattal. És eközben folyton folyvást utazik, és remekül öltözködik, már pedig az nem olcsó mulatság. Ugyan? Legyintett Tim. Lehet, hogy nem kerül neki pénzbe. Ne érts félre, anya, nem arra gondolok, ami a te viktoriánus gondolkodásod sugal. Egyszerűen nem fizeti ki a számláit. Sose értettem, hogyan élhetnek így emberek, sóhajtott fel az anyja. Adottság, felelte Tim. Ha valaki kellően extravagáns, és semmi érzéke a pénzhez, az emberek boldogan hiteleznek neki bármekkora összeget. aztán a bíróság előtt végzi, mint szegény Sir George Wood. Gyenge pontod az öreg lócsiszár, ugye, anya? De biztos csak azért, mert 1879-ben rózsabimbónak szólított egy bálon. 1879-ben meg se születtem, vágott vissza Mrs. Allerton. Sir George pedig igazán elbűvölő modorú úriember, és nem tűröm, hogy lócsiszárnak nevezd. Furcsa történeteket hall róla az ember, dünnyögte Tim. Fionával össze-vissza locsogtok az emberekről. Nektek mindegy, csak pletyka legyen. Kedvesem, egészen felizgattad magad. Húzta össze Tim a szemöldökét. Nem tudtam, hogy ennyire kedveled az öreg Woodot. Te nyilván sosem gondoltál rá, milyen szenvedés lehetett neki eladni a Woodholt. Nagyon a szívéhez nőtt az a kastély. Tim elfojtotta a magától kínálkozó választ. Végül is ki ő, hogy így ítélkezzen? Ehelyett elgondolkozva folytatta. Azt hiszem, ebben nem jársz messze az igazságtól. Blinné megkérdezte, nem akar-e elmenni, hogy megnézze, mi mindent változott a kastélyban, és az öreg meglehetősen gorombán elutasította. Ez érthető. Erre Linné magától is rájöhetett volna. Azt hiszem, szörnyen haragudhat Linnére. Valahányszor találkoznak, csak morog magában összeszorított szájjal. Nem tudja megbocsátani a lánynak, hogy olyan gavallérosan fizetett azért a Suette családi fészekért. És ezt te furcsálod? Csattant fel Mrs. Allerton. Őszintén szólva igen, válaszolt nyugodt hangon a fia. Mire jó folyton csak a múltba zárkózni? Miért kell ilyen görcsösen az elmúlt dolgokba kapaszkodni? Te mit tennél a helyében? Tim vállat vont. Talán izgalmas újdonságokat keresnék. Az új nap hozta új események örömét. Egy hasznot nem hozó, örökölt birtok igazgatása helyett inkább a saját eszemmel és ügyességemmel szerzett pénz élvezetét. Netán egy sikeres tőzde akciót, ugye? Miért ne? Nevette el magát Tim. És mi lenne akkor, ha ugyanennyit vesztenél a tőzsdén? Ezt kár volt mondanod, kedvesem, és nem is illik a mai naphoz. Szóval, mi a véleményed az egyiptomi tervről?
Hát,
akkor ezt el is határoztuk. Vágta el a mondat folytatását mosolyogva Tim. Mindketten régóda vágyunk Egyiptomba. Mégis, mikor menjünk? A jövő hónapban megfelel? Ott a január a legjobb idő. Legfeljebb néhány héttel tovább élvezik a csodálatos társaságot itt a szállodában. Tim! Szólt rá Mrs. Allerton szemrehányó hangon. Majd bűnbánóan hozzátette. Sajnos, megígértem Mrs. Lechnek, hogy elkíséred a rendőrségre. Egy szót sem beszél spanyolul.
A gyűrűje miatt, fintorgott Tim. A lódoktor lányának vérvörös rubinja. Még mindig azt állítja, hogy ellopták. Elmehetek, ha gondolod, de tiszta időpocsékolás. Csak néhány szerencsétlen szobalánynak okoz vele kellemetlen órákat. Világosan láttam, hogy rajta volt, amikor bement a tengerbe. Biztosan lejött az ujjáról a vízben, és észre se vette. Ő viszont azt állítja, hogy majdnem biztos benne, hogy előzőleg levette, és az öltöző asztalkán hagyta.
Hát nem hagyta. Saját szememmel láttam. Az a nő bolond. Minden nő bolond, aki decemberbe bemegy a tengerbe, és úgy tesz, mintha a víz meleg lenne, csak mert pillanatnyilag szépen süt a nap. Ilyen kövérnőknek amúgy sem volna szabad fürödni, olyan visszataszítóan néznek ki fürdőruhában.
Azt hiszem, jobb, ha én is felhagyok vele, morogta maga elé Mrs. Allerton.
Te?
Kérdezte derűsen Tim.
Akármelyik 20 évessel felveszed a versenyt. Bár volna itt valamivel több veled egy idős fiatal, sóhajtott Mrs. Allerton.
Nekem senki sem hiányzik, rázta meg hevesen a fejét Tim. Mi ketten külső segítség nélkül is kiválóan szórakozunk. De annak azért örülnél, ha Joanna itt lenne, nem?
Nem.
Tim hangja váratlanul határozottá vált. Teljesen félreérted a helyzetet. Joanna nagyon szórakoztató társaság. De nem rajongok érte különösebben, és ha sokat vagyunk együtt, előbb-utóbb az idegeimre megy. Egyáltalán nem bánom, hogy nincs itt. Sőt, abba is könnyen belenyugodnék, ha az életben nem láthatnám többet. Majd alig hallhatóan még hozzátette. Egyetlen nő van a világon, akit igazán tisztelek és csodálok, és azt hiszem, Mrs. Allerton, te nagyon jól tudod, ki az. Anyja elvörösödött a váratlan vallomástól, Tim pedig így fejezte be fenkölt hangon. Nem sok valóban kedves asszony van a világon, de te közéjük tartozol. Hát nem fantasztikus? Kevés New York-i lánynak van ekkora szerencséje. Kiáltott fel Mrs. Robson a Central Parkra néző lakásban. Lánya, a nagy darab Cornelia elpirult és lesütötte barna kutya szemét. Csodálatos élmény lesz, mondta végül. Az öreg Miss von Schuyler szemmel láthatólag elégedetten vette tudomásul, hogyan fogadják szegény rokonai javaslatát. Mindig egy európai útról álmodtam, sóhajtott fel Cornelia, de sohasem gondoltam, hogy valaha is eljutok oda. Mint mindig, Miss Bowers természetesen most is velem tart, jelentette ki Miss von Schuyler. De az igazat megvalva, ő nem kielégítő társaság. Sok olyan apró teendő merül fel egy ilyen út során, amit Cornelia remekül el tud látni. Nagyon fogok igyekezni, Mary néni, vágta rá buzgón Cornelia. Akkor ezt meg is beszéltük. Helyezkedett el kényelmesen a karosszékében Miss von Schuyler. Eredj, keresd meg Miss Bowers, drágám. Megkívántam egy kis tojáslikört. Cornelia kiment, anyja pedig az idős hölgy felé fordult. Kedves Mérim, kimondhatatlanul hálás vagyok neked. Tudod, az az érzésem, hogy Cornéliának nagyon fáj, hogy társaságban olyan nehezen találja a helyét. Ettől megalázottnak érzi magát. Hiszen, ha megengedhetném magamnak, hogy ide-oda elvigyem. De hát tudod, hogy állunk, mióta szegény Ned meghalt? Igazán örömmel viszem magammal, válaszolt Miss von Schuyler. Cornélia mindig kedves lány volt, szíves és szolgálatkész, nem olyan önző, mint a fiatalok manapság. Mrs. Robson felállt és megcsókolta gazdag rokon a ráncos, sárga arcát. Olyan hálás vagyok neked, rebegte. A lépcső lefelé menet egy értelmes arcú nővel találkozott, aki egy pohár habos, sárga folyadékkal a kezében igyekezett felfelé. Nos, Miss Bowers, mit szól az európai utazáshoz? Örülök neki, Mrs. Robson. Micsoda pompás útjuk lesz? Hát, igen, azt hiszem mindnyájan élvezni fogjuk. Járt már külföldön? Ó, hogy nem, Mrs. Robson. Tavaly ősszel Párizsban jártam, Miss von Schuyler, de Egyiptomban még sohasem jártam. Mrs. Robson tétovázott. Remélem nem lesz semmi baj, mondta kicsit halkabban. Miss Bowers azonban ugyanolyan hangosan válaszolt. Ó, dehogy, Mrs. Robson, gondom lesz rá, éjjel-nappal nyitva tartom a szememet. Mrs. Robson tovább ment, arcáról azonban nem tűnt el teljesen a halvány árnyék. Mr. Andrew Pennington éppen napi postáját bontott a belvárosi irodájában. Keze egyszerre csak ökölbe szorult, és hatalmasat csapott az asztalra. Arca elvörösödött, és homlokán kidagadt két lüktetőér. Megnyomott egy csengőt az asztalán, mire csinos gépírónője a tőle megszokott szolgálatkészséggel azonnal megjelent az ajtóban. Mondja meg Mr. Rockfordnak, hogy beszélni szeretnék vele. Igenis, Mr. Pennington. Néhány perc múlva Stendhal Rockford Pennington üzlettársa lépett az irodába. A két férfi hasonlított egymásra. Mindkettő magas és vékony volt, mindkettő őszült. Még simára borotvált, értelmes arcuk is hasonlított. Na, mi a baj, Pennington? Pennington felnézett a levélből, amit időközben újból elolvasott. Lenny férhez ment, közölte. Micsoda? Jól hallottad. Léni Rédzsevaj férhez ment. Hogy? És mikor? És miért nem hallottunk róla?
Pennington az asztalán álló naptára mutatott.
Ezt a levelet még az esküvő előtt írta, de Linni e pillanatban már férjes asszony. 4-én délelőtt volt az esküvő. Azaz ma.
Rockford egy karos székbe roskadt.
Te jó ég! Semmi figyelmeztetés.
Semmi?
Ki a férje egyáltalán?
Pennington újfent bepillantott a levélbe.
Doyle. Simon Doyle.
Miféle alak? Hallottál róla?
Nem. És Linné se sokat mondott.
Tüzetesen vizsgálgatta a határozott, áttekinthető kézírást.
Van egy olyan érzésem, hogy itt valami bűzlik. De hát mindegy, az a lényeg, hogy férjhez ment.
A két férfi tekintete találkozott. Rockford bólintott.
Nem árt egy kicsit utána gondolni ennek a dolognak,
mondta csendesen.
Mit évők legyünk? Épp ezt akartam kérdezni.
Gondolataikba merülve üldögéltek néhány percig, azután Rockford megkérdezte.
Van valami terved?
A Normandi ma indul útnak,
mondta lassan Pennington. Egyikünk még elérhetné. Te megőrültél. Ennél jobbat nem tudtál kitalálni? Azok az angol ügyvédek,
kezdte Pennington, majd elhallgatott.
Mi van velük? Csak nem akarsz átmenni és vitába szállni velük. Nem vagy normális. Nem azt akartam mondani, hogy valamennyiünknek Angliába kéne menni.
Hát akkor mi az a nagy ötlet? Pennington kisimította a levelet az asztalon.
Linnéd Egyiptomba megy nászútra. Úgy számítja, hogy legalább egy hónapot lesz ott, talán még többet is.
Egyiptom? Mi a fene? Rockford gondolkozott egy darabig, majd a másik férfi szemébe nézett.
Szóval, Egyiptom, erre gondoltál?
Igen.
Lehetőség a véletlen találkozásra, valahol útközben. Linné és a férje a nászút mámorában talán sikerül.
Linné nem könnyű esett, rázta meg a fejét Rockford kétkedően.
De
azt hiszem, nyílbe lehetne ütni a dolgot, válaszolt halkan Pennington.
Legyen úgy, öreg fiú.
Pennington az órájára nézett.
Bármelyikünk megy is, sietnünk kell. Te mész,
vágta rá azonnal Rockford.
Te mindig jó voltál Linnénél. Andrew bácsi, ez a legjobb.
Pennington arca megkeményedett.
Nagyon remélem, hogy el tudom intézni. El kell intézned,
tette hozzá a másik.
A helyzet válságos.
Küldje be Mr. James-et, legyen szíves, szólt William Carmichael az ajtóban álló cingár fiatalembernek. Jim Fantor belépett és kíváncsian nézett a nagybátyjára. Az biccentett és rámordult.
Na, végre, hogy itt vagy.
Hivatod, bácsikám?
Olvasd csak el ezt.
A fiatalember leült, és maga elé húzta az asztalon fekvő papírlapokat. Az idősebb férfi némán figyelte.
Nos? Szerintem gyanús, uram,
hangzott a gyors válasz. A Carmichael Grant és Carmichael cég idős tulajdonosa ismét csak jellegzetes morgásával válaszolt. Jim Fantorp olvasta a levelet, amely az aznapi postával érkezett Egyiptomból.
Gonosz dolog üzleti ügyben levelet írni egy ilyen napon. Egy hetet töltöttünk Mena House-ban, és kirándultunk a Fujumhoz. Holnap után indulunk felfelé a Níluson, Luxor és Aszuán felé egy gőzösön, talán a Khartoumon. Ma reggel meg képzeld, mi történt. Megyek a Cookhoz a jegyeket elintézni, hát ki az első ember, akivel találkozom? Andrew Pennington, Az amerikai vagyonkezelő. Azt hiszem, találkoztál vele 2 éve, amikor Európában járt. Egyikünk sem tudott róla, hogy a másik itt lesz. Ő még arról sem értesült, hogy férjhez mentem. Nyilván éppen elkerülte a levelem, amelyben az esküvőről írtam. Véletlenül pont azon az úton vesz részt, amin mi. Hát nem fantasztikus véletlen? Nagyon köszönöm, hogy ezekben a mozgalmas időkben annyit segítettél. Én... Amint a fiatalember lapozni akart, a Mr. K. Mitchell kivette kezéből a levelet. Ez minden, mondta. A többi nem lényeges. Nos, mit szólsz hozzá? Unokaöccse gondolkozott egy darabig, majd így szólt. Hát, nem hinném, hogy puszta véletlen. A másik helyeslően bólintott. Akarsz Egyiptomba menni? Vakkantotta. Gondolja, hogy tanácsos volna? Azt hiszem, nincs vesztenivaló időnk. De miért pont én? Gondolkodjál, fiam, gondolkodjál. Rinieri Gevai sosem találkozott veled, Pennington pedig ismer. Repülővel talán még odaérsz. Nekem ez nem tetszik, uram. Mit tudnék én ott csinálni? Nyisd ki a szemedet, nyisd ki a füledet, gondolkodjál, már ha egyáltalán képes vagy rá. És ha szükséges, cselekedj. Nekem ez egy csöppet sem tetszik. Meg lehet, de meg kell tenned. Feltétlenül szükséges? Véleményem szerint létfontosságú, válaszolt Mr. K. Mitchell. Mrs. Ottenburn aznap már sokadszor igazgatta el eredeti népi hímzésű turbányát, melyet bonyolultan tekert körbe a fején, és bosszusan így szólt. Igazán nem értem, miért nem mehetnénk Egyiptomba. Torkig vagyok már Jeruzsálemmel. Mivel a lánya nem felejt, folytatta. Legalább felelnél, ha hozzád beszélek. Rosalie Ottenburn újságot olvasott. Egy fényképet tanulmányozott éppen, mely egy női arcot ábrázolt. Ez volt aláírva. Mrs. Linné Doyle, vagy ahogy a közgetvel társasági szépséget esküvője előtt mindenki ismerte, Miss Linné Ridgeway. Mr. és Mrs. Doyle nászútjukat Egyiptomban töltik. Szóval Egyiptomba szeretnél menni, anya? Kérdezte Rosalie. Igen is oda? Csattant fel Mrs. Ottenburn. Szerintem rendkívül fennhéjázók itt velünk. A jelenlétem nyilvánvalóan reklám nekik. Helyén való volna, ha különleges árengedményt adnának. És amikor felhívtam rá a figyelmüket, a lehető legszemtelenebbül viselkedtek. Alaposan megmondtam nekik a véleményemet. A lány sóhajtott, azután csak ennyit mondott. Minden hely egyforma. Legszívesebben azonnal elmennék innen. És ma reggel, folytatta Mrs. Ottenburn, az igazgató odáig ment, hogy azt merte mondani nekem, hogy minden szobát előre lefoglaltak, és 2 napon belül a miénkre is szüksége van. Tehát akkor innen mindenképpen el kell mennünk. Szó sincs róla. Kész vagyok harcolni a jogaimért. Azt hiszem, ezzel az erővel el is mehetnénk Egyiptomba, dünnyögte Rosalie. Nincs nagy különbség. Hát persze, nem élet-halál kérdés, enyhült meg Mrs. Ottenburn. Ebben azonban tévedett. Éppenséggel élet-halál kérdés volt. Második rész. Egyiptom. Az ott Hercule Poirot, a detektív, mondta Mrs. Allerton. Élénkvörösre festett fonott székeken üldögélt fiával az Assuani Cataract Hotel kertjében. Tekintetük 2 ember, egy fehér selyemöltönybe öltözött alacsony férfi és egy karcsú fiatal lány távolodó alakját követte. Tim Allerton hirtelen kihúzta magát. Az a furcsa kis ember? Kérdezte hitetlenkedve. Az a furcsa kis ember. Vajon mi az ördögöt csinál itt? Az anyja felnevetett. Kedvesem, milyen izgatott lettél egyszerre? Miért szeretik a férfiak annyira a bűntényeket? Én utálom a krimit, nem is olvasok soha effélét. De nem hiszem, hogy Monsieur Poirot jelenlétének valamilyen különleges oka lenne. Szerintem csak összeszedett egy csomó pénzt, és most világot lát. Úgy látszik, már is szemet vetett a társaság legcsinosabb tagjára. Mrs. Allerton félrebillent fejjel figyelte Poirot és a lány távolodó alakját. A lány körülbelül 8 centivel volt magasabb, elegánsan, könnyedén lépkedett Poirot mellett. Tulajdonképpen valóban nagyon csinos, jegyezte meg Mrs. Allerton. Gyors oldalpillantást vetett Témre, és elégedetten vette tudomásul, hogy fia bekapta a horgot. De még mennyire, hogy csinos? Bár ha valóban olyan mogorva és barátságtalan, mint amilyennek látszik, de drágám, lehet, hogy ez csak a látszat. Kellemetlen kis perszóna lehet, de valóban nagyon csinos. Beszélgetésük tárgya eközben lassan sétált Poirot oldalán. Kezében csukott esernyőt forgatott, arckifejezése pontosan azt tükrözte, amit Tim mondott róla az imént. Összeráncolt szemöldöke, lefelé görbülő, kirúzsozott szája csak ugyan mogorvának és barátságtalannak mutatta. A hotel kapuján kilépve balra fordultak, és a hűvös árnyékot ígérő park felé indultak. Hercule Poirot kedvesen csevegett. Arcáról áradt a jó indulat. Gondosan vasalt fehér selyem öltönyt és panama kalapot viselt, kezében dúsan díszített légycsapójának műborostyán fogóját forgatta. Egyszerűen elragadok, mondta. Az elefántiné fekete sziklái, a nap, a folyón úszkáló kis csónakok, milyen szép az élet! Rövid szünetet tartott, majd hozzátette. Ön is így gondolja, mademoiselle? Nem rossz, válaszolt Kurtán Rosario Temborn. Szerintem Assuán meglehetősen borongós hely. A szálloda férig üres, és aki itt van, az is mint 100 éves. Ajkába harakva hirtelen elhallgatott. Hercule Poirot szeme derűsen megcsillant. Valóban, magam is fél lábbal már a sírban vagyok. Én igazán nem magára gondoltam. Szólt közbe a lány. Nagyon sajnálom, hogy ilyen durván fejeztem ki magam. Ugyan? Dehogy? Egészen természetes, hogy a korához illő társaságra vágyik. Persze, fiatalember azért akad itt is. Arra gondol, aki állandóan az anyja mellett ül. Az anyja szimpatikus, de a fia szörnyen öntelt lehet. Poirot elmosolyodott. És én? Én is öntelt vagyok? Ó, nem hiszem. Szemmel láthatóan nem kötötte le a társalgást, de ez a tény cseppet sem zavarta Poirot. Mindössze ennyit jegyzett meg elégedetten. A legjobb barátom véleménye szerint szörnyen beképzelt vagyok. Hát, azt hiszem magának meg is van rá minden oka, mondta Rosalind bizonytalanul. Sajnos engem a bűntények a legkevésbé sem érdekelnek. Örömmel hallom, válaszolta komolyan Poirot, hiszen eszerint nincsenek bűnös titkai. A lány komor arcán a barátságtalan arckifejezést egy pillanatra a kíváncsiság váltotta fel. Gyors oldalpillantást vetett Poirotra, aki így folytatta. Nem láttam az édesanyját az ebédnél, mademoiselle. Remélem, nem gyengélkedik. Ez a hely nem tesz jót neki, felelt Kultár Rosalie. Alig várom, hogy végre tovább induljunk. Ha jól tudom, utitársak leszünk. Önök is a vádi halfához és a második vízeséshez kirándulnak? Igen. A kert hűvöséből kijöve útjukat a folyóparti poros úton folytatták. Az üveggyöngyök, képeslapok, gipsz, skarabeuszok, buzgó árusai, a szamárhajtó fiúk és az ott ügyelgő szucskos gyerekek serege üzletkötésbe reménykedve mindjárt körbevette őket. Néhány szép gyöngyöt, uram, nagyon jó vásár, uram, nagyon olcsó. Hölgyem, nem óhajt skarabeuszt? Nézze, nagy királynő, nagy szerencse. Uram, valódi lap is, adom nagyon olcsó. Akar szamáron utazni, uram? Enyém nagyon jó szamár. Viszki szódával a neve, uram? Akar menni gránit bányák, uram? Ez itt jó szamár. Másik szamár nagyon rossz szamár, uram. Másik szamár ledobni. Akar képeslap? Nagyon szép képeslap, nagyon olcsó képeslap. Nézze, hölgyem, csak 10 piaszter, viszont olcsó, nagyon szép lap is. Az elefántcsont nagyon jó légycsapó, valódi borostyán. Akar csónak, uram? Nekem van nagyon jó csónak, uram. Akar szamáron vissza hotelbe, hölgyem, első osztályú szamáron?
Hercule Poirot bátortalan mozdulattal hárította el a ráakaszkodó árusok kínálatait, Rosalie azonban tudomás sem véve róluk, alvajáróként sétált tovább.
Jobban jár, ha süketnek és vaknak tetteti magát, mondta Poirotnak.
A koszos gyerekhad fel alá futkosva panaszos hangon kéregetett.
Baksis, baksis, hip, hip, hurrá, nagyon jó, nagyon szép!
Tarka rongyaikat a földön húzták maguk után, a rajokban keringő legyek még a szemhéjukra is rászálltak. Ezek a gyerekek voltak a legkitartóbbak. A többiek új áldozatra várva lassan elmaradtak. Poirot és Rosalie kínszenvedése azonban még nem ért véget. Az üzletekhez érve nyájas, rábeszélő hangon most az igazi kereskedők kínálták portékájukat.
Benézne a kis boltomba, uram! Nem veszi meg a kis elefántcsont krokodilt, uram? Ugye jó az üzletemben, uram? Csodálatos dolgokat mutatok, uram?
Az ötödik boltba bementek. Rosalie néhány tekercs filmet adott be nagyításra, ez volt sétájuk fő célja. Amikor kiléptek, a víz felé vették útjukat. A Níluson éppen akkor kötött ki egy gőzhajó. Poirot és Rosalie érdeklődve vették szemügyre az utasokat.
Jó sokan vannak, jegyezte meg a lány.
Megfordult, és a feléjük igyekvő Tim Allerton pillantotta meg. Kapkodva lélegzett, mint aki nagyon sietett. Néhány percig némán nézelődtek, majd Tim megszólalt.
Borzalmas tömeg, mint mindig, mondta megvető hangsúllyal, és a partra szálló utasokra célozva. Általában elég rémesek, helyeselt Rosalie.
Már az ott lévők magabiztos öntudatával bámulták az újonnan érkezőket.
– Na nézd csak! – kiáltott fel Tim izgatott hangon. – Akármi legyek, ha ez nem, Lini Ridgeway!
A hír Poirot érdeklődését nem keltette fel különösképpen, annál jobban hatott Rosalie-ra. Arcáról egy pillanat alatt eltűnt a mogorvaság, előledőlve kérdezte.
– Melyik? Az a fehér ruhás?
– Igen. – Aki azzal a magas férfival áll. Most szállnak partra. A férfi, nem jut eszembe a neve, bizonyára a férje. Nemrégiben házasodtak össze.
Doyle,
bólintott Rosalie.
Simon Doyle.
Benne volt az újságokban. A lány dúsgazdag.
Az egyik leggazdagabb lány Angliában,
tette hozzá Tim derűsen. Némán figyelték a partra szállókat. Társai érdeklődése lassan Poirotra is átragadt.
Szép nő, mormolta magában. Vannak, akinek minden megadatik, mondta keserűen Rosalie.
Arcáról különös irítség támadt, amit a kikötőhídon felfelé haladó lányt nézte.
Linné Doyle eleganciája olyan tökéletes volt, mintha nem is a partra, hanem színpadra készült volna lépni.
Egy híres színésznő magabiztosságával viselte a tömeg bámulatát, hozzászokott már, hogy csodálják, hogy bárhová megy, mindig az érdeklődés középpontjában áll. A minduntalan rátévett, kíváncsi pillantásoknak egyszerre tudatában is volt, meg nem is. Az elismerésnek ez a formája élete szerves részét képezte. Partra lépése is szerepjátszás volt, ha nem is kigondolt szándékát mögötte. A szép, gazdag és közismert fiatalasszony nászúton. Megfordult és mosolygó arccal kérdezett valamit a mellette álló magas férfitól. Az válaszolt, és hangja egyszeriben felkeltette Hercule Poirot kíváncsiságát. Szeme felcsillant, szemöldökét összevonva figyelte a férfit. A pár előtte haladt el. Simon Doyle éppen ezt mondta.
Megpróbálunk időt szakítani arra is, drágám. Ha jól érzed magad, akár egy-két hétig is nyugodtan maradhatunk.
Felesége feléje fordított arcán rajongás, sőt imádat keveredett némi alázattal.
Poirot figyelmesen szemlélte a férfi szögletes vállát, napbarnított arcát, sötétkék szemét, mosolyának szinte gyermeki egyszerűségét.
Szerencsés fickó, dünnyögte Tim, miután a házaspár tovább sétált. Talál magának egy gazdag feleséget, akinek ráadásul se orrhangja, se x lába nincs. Szörnyen boldognak látszanak,